Nagyon köszönöm kántorunknak az énekválasztást és a dicsőséges orgonajátékot is, ami ennek a vasárnapnak a témájához nagyon illik. És nagyon átéreztem a szívemben ez alatt az ének alatt azt az örömöt, hogy Istenhez tartozhatunk, és hogy mi vár ránk a mennyben, hogyha egy ilyen ének eléneklése közben már egy ilyen öröm tudja átjárni a szívünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvérek, az ige hirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai napra jelölte. Megírva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében, a második fejezetben, a hatodik verstől a következőképpen. Így ír az apostol. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, gondoljunk vissza az oltár előtt felolvasott igére, és vessük össze az alapigével, mi a közös ebben a két ige szakaszban. Vajon felismerjük-e, hogy mi a közös pont, mi a kapcsolópont? Az oltár előtti igéből azt szeretném kiemelni, amikor az apostol felsóhajt, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Képzeljük el a helyzetet, hogy megadatik ennek a három apostolnak, hogy ott a hegyen bepillanthatnak a mennyországba. És ami onnan árad rájuk, az valami fantasztikus jó érzéssel tölti el őket. Elfeledkeznek mindenről. Uram, nem fontos már visszamenni a völgybe, ne menjünk már vissza ebbe a világba. Maradjunk itt a mennyország küszöbe előtt. Nem is benne a mennyben vagyunk, de itt a kapuban már jó nekünk. Jó nekünk itt lenni. Maradjunk itt. Milyen csodálatos élmény lehetett ez az apostolok számára. És az alapigében pedig ezt írja Pál, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Azt mondja Pál apostol, hogy akármennyit fantáziálunk a mennyországról, nem tudjuk kitalálni, hogy mennyire csodálatos lesz. Néha úgy szoktunk róla beszélgetni, szoktunk fantáziálni, és én azt hiszem, hogy nem bűn erről fantáziálni, hogy milyen lesz majd a mennyben, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit megijedjünk, hogy hú, talán unalmas lesz, talán mindig énekelni kell majd, meg mindig Isten dicsőíteni, és akkor azt talán majd valami unalmas dolog lesz. Gyerekekkel is szoktunk erről beszélgetni, és mondják kis aranyos hittanosok, hogy ja, és Marikani, lehet majd ott focizni? Lehet társas játékozni? Sorolják azokat a dolgokat, amit ők nagyon élveznek, és nagyon szeretnek. Hát ugye ezekről a dolgokról nem kell majd lemondani a mennyországba. És én arra gondolok, és azt szoktam mondani, hogy az biztos, hogy unalmasabb, rosszabb nem lehet. Ha élvezitek a focit, meg élvezitek a társasjátékot, és élvezitek ezeket a dolgokat, hát gondoljatok arra, hogy ott még jobb játékok és még élvezetesebb dolgok lesznek. Istennek van akkora fantáziája, hogy sokkal élvezetesebb dolgokat tud kitalálni a számunkra, mint amit mi itt a Földön csinálhatunk. Ha már itt élvezünk dolgokat, akkor mennyivel inkább fogunk ott élvezni. Mondom, nem bűn az, hogy fantáziálunk arról, hogy vajon milyen lesz majd a mennyben, de Pál apostol kiózanít bennünket, hogy fantáziálhatunk rajta, de meg sem tudjuk sejteni sem azt a csodát, ami ott vár ránk. De aztán utána megváltoztat egy kicsit ezen az apostol, mert azt mondja, hogy hát ember szíve meg sem tudja ezt sejteni, amit Isten készít az őt szeretőknek, de nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Ez azt jelenti, hogy valamiképpen Isten mégis kinyilatkoztatott ebből a csodából valamit a számunkra, amit más emberek nem tudnak átélni, nem tudnak megérezni, csak azok, akik Istenhez tartoznak. Mi már most megérezhetünk valamit Istenből. Mire gondolok? Nemrég beszélgettem egy idős testvérrel, és joggal feltételeztem azt, hogy ő nagyon magányos lehet. Hát a körülményekből. Most nem mondom el a körülményeket, mert nem akarom, hogy felismerhető legyen. De azt gondoltam, hogy hát szegény nagyon magányos lehet. És aztán, amikor beszélgettünk, akkor azt mondja, hogy egyedül vagyok, de nem érzem magam magányosnak. Elolvasom a napi igéket, elgondolkodom rajta. Már akkor valamiféle öröm tölti el a szívemet, hogy Isten szól hozzám az igéken keresztül. Aztán imádkozom. Van időm, én nagyon hosszan szoktam imádkozni. Végig gondolom minden nap az addigi életemet, és minden nap hálát adok sok mindenért, amit Istentől kaptam az életben. Aztán van időm rá, minden nap imádkozom az összes ismerősért, magukért is. Jaj, ez olyan csodálatos érzés, amikor megtudom, hogy valaki imádkozik értem. Aztán, amikor már nem jut semmi eszembe, hogy mit imádkozhatnék, előveszem az énekeskönyvet, és éneklem sorba az énekeket, amik kedvem tartja. És miközben ezeket a dolgokat teszem, érzem, hogy Isten velem van. Egyszerűen tudom, érzem, hogy ott van mellettem. Néha azt gondolom, hogy ha kinyújtanám a kezem, talán meg is tapinthatnám. Annyira valóságosnak tűnik az ő jelenléte. És olyan megnyugvást, békességet, szeretetet élek át. Elgondolkodott egy kicsit, és így folytatta. Én azt hiszem, nagyon jó lesz a mennyben, mert már itt is nagyon jó, amikor Istennel, Jézussal beszélgetek, és neki énekelek. Hát talán erre gondolt Pál apostol. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, ami a mennyben vár azokra, akik Istent szeretik, de Isten mégis valamit már ebből kinyilatkoztatott azok számára, akik őhozzá tartoznak. Úgy is szoktuk ezt mondani, hogy valamit már meg tudunk érezni a mennyországból. A mennyország előízét tudjuk már érezni, amikor Istennel vagyunk egy ilyen teljes közösségben. Nyilván, aki nem tartozik Istenhez ilyen módon, az nem fogja érezni Istennek ezt a fajta jelenlétét az életben. Annak az Isten mindig egy távoli valaki, egy elérhetetlen valaki marad. És azért nehéz benne hinni, azért ott a kísértés, hogy olyan távol van, és olyan érezhetetlen, és annyira nem élhető és érezhető, hogy ő van, hogy lehet, hogy nincs is. Mert ugye fölmerülhet, hogy elmondtam az előbb ezt a bizonyságtételt erről az idős testvérről, és mondhatja valaki, hogy szép, de én miért nem érzem át, miért nem élem át ugyanezt? Hát ezen el lehet gondolkodni, el lehet elmélkedni. Kicsit gondolkozzunk el együtt is rajta, aztán majd kiki otthon saját csendességében is tovább gondolkozhat rajta. Talán hiányzik az életnek, a szívnek a teljes átadása. Lehet, hogy erről van szó, hogy kicsit odaadjuk magunkat Istennek arra a vasárnapi 1 vagy 2 órára, kicsit odaadjuk magunkat az Istennek arra a napi 15 percre, vagy kinek hány perc, amíg Bibliát olvas és imádkozik, meg énekel, meg gondolkozik Isten dolgairól, de aztán a többi óra, meg a hét többi napja úgy Isten nélkül telik. Mert a mindennapi dolgainkat mégiscsak a saját gondolataink szerint, a saját fejünk szerint csináljuk, mintha Isten nem is létezne, őt félretesszük. Kicsit néha az az érzésem, mintha az ember élete ilyen fiókos lenne, hogy vasárnap délelőtt kihúzzuk azt a fiókot, hogy hát most akkor Istenhez tartozunk, és megyünk Isten tiszteletre, de aztán ezt a fiókot visszatoljuk délután, és kihúzunk egy másik fiókot, és ott már nincs helye az Istennek. Amikor már rokonlátogatásra megyünk, amikor már egyéb dolgokat csinálunk, vagy hétközben a munkánkat végezzük, vagy az iskolát, akkor már valahogy Istenre nem is gondolunk. Tehát hiányzik az életnek a teljes átadása, a szívnek a teljes átadása. És hogyha az órák nagy részében nem gondolunk Istenre, a napok nagy részében nem gondolunk Istenre, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy amikor meg szeretnénk, ott van az a napi 15 percünk, hogy most elővesszük a Bibliát, olvassuk, imádkozunk, na most akkor szeretném érezni, Istenem, hogy te vagy, szeretném átérezni, szeretném átélni, hogy nem a falnak imádkozom, hanem tényleg itt vagy, és tényleg hallgatsz, és szólj hozzám az ige által, és nem működik. És azt éljük át, hogy mondunk valamit Istennek, de mint a plafonról visszaperegne, olvassuk az igét, de nem mond nekünk semmit, olyan üres, olyan kongó az egész, és akkor csodálkozunk, hogy hát miért nem szól az Isten az ige által? Miért nem szólítja meg a szívünket? Miért nem érezzük, hogy az imádságunk eljut az ő trónusáig? Hát azért nem, mert az életünk nagy részét nélküle töltjük. És aztán elvárjuk tőle, hogy abba a napi néhány percben meg hirtelen ott legyen, amikor az életünk nagy részében meg nem akarjuk, hogy ott legyen. Úgyhogy talán ez az oka. Talán hiányzik a megváltóra való teljes ráhagyatkozás. Talán az a gond, hogy Jézust és a megváltást így félretesszük, és szeretnénk a magunk vallásosságával közeledni az Istenhez. Betartjuk a 10 parancsolatot, legalábbis próbálkozunk. Érdemeket próbálunk érdemekre tenni, és akkor ezért fogadj el engem Isten, és ezért hallgass meg, és ezért éreztesd velem a te jelenlétedet, hiszen én megérdemlem. De mit mond az evangélium? Isten el van előlünk zárva a bűn miatt. Gondoljunk csak az Ószövetségi templomra. Ott van a kárpit. És a kárpitot nem tépi ketté semmi. Se egy parancsnak a betartása, se egy elmondott imádság, se semmi jó cselekedet, mert a bűneink, a bűnös valónk, ugye azt már sokszor mondtam sok prédikációban, hogy amikor a Biblia a bűnt mondja, akkor ne a lopásra, meg a hazugságra, meg ezekre gondoljunk, hanem a bűn az, hogy Isten nélkül éljük az én életünket. És a lopás, meg a hazugság az ennek az életnek a gyümölcse. A bűneink kárpitként vannak ott. És amikor mi Jézust meg a megváltást így félretesszük, és Jézus nélkül akarunk Istenhez közeledni, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nem tudjuk érezni a mennyország előízét. Nem tudjuk érezni az ő jelen valóságát az életünkbe. A kárpitot csak Jézus hasította ketté. Csak Jézus által lehet Istenhez közelebb kerülni. Csak Jézust elfogadva lehet megérezni Isten jelenlétét az életünkbe. Vagy talán hiányzik a bűnök beismerése, bevallása Istennek. Gondoljunk Dávid zsoltárára, amit így tudnék saját szavaimmal mondani, hogy amíg elhallgattam bűneimet, addig elsorvadtam, megbetegedtem, meghaltam, de most, hogy bevallottam Istennek a vétkeimet, és ő elé tettem, ő az, aki megtisztít, ő az, aki meggyógyít, ő az, aki életre kelt. Talán hiányzik a bocsánat elfogadása. Lehet, hogy megvallottuk már, lehet, hogy megbántuk már a bűnt, de lekicsinyíjük azt, amit Jézus tett értünk a kereszten. Azt gondoljuk, hogy amit Jézus elvégzett értünk a kereszten, az a szenvedés, az a halál, az ő vérének a kiontása, az nem elegendő ahhoz, hogy eltöröltessenek a bűneink. És bár megvallottuk azt a bűnt, de nem tudjuk elhinni, hogy meg is van bocsátva. És Isten már megbocsátott, de mi még mindig vádoljuk magunkat, még mindig az a nem bűntudat és önvád van, aminek már nem kéne ott lenni bennünk. És ez a hamis bűntudat, ez a hamis önvád az, ami megakadályozza, hogy érezzük Isten jelenlétét az életünkben. Talán hiányzik az ige komolyan vétele. Mi elvárjuk Istentől, hogy szóljon hozzánk az ige által, de amikor meg szól hozzánk, akkor meg legyintünk. Nem törődünk azzal, hogy mit mond, és nem cselekszünk aszerint. És nem követjük az útmutatását. Testvérek, most egy olyan korszakban vagyunk, amikor nagyon kikezdik a Biblia tekintélyét. Nem csak egyházon kívüliek, hanem sajnos egyházon belül élő emberek is. Felmerülnek különböző témák, különböző kérdések. Ott van Istennek a világos útmutatása azzal a dologgal kapcsolatban, és akkor elkezdik mondani, hangsúlyozom, egyházon belüli emberek is, ó, az már elavult, ó, az már nem érvényes a mi korunkra, ó, azt már el lehet felejteni, jaj, azt lehet, hogy nem is Jézus mondta, csak véletlenül kerül bele a Bibliába. Hát, hogyha valaki így tekint az Isten igéjére, az Isten szavára, hogy csak így legyint rá, az ne csodálkozzon, hogy nem kap üzenetet az igéből. És ha nem kap üzenetet az igéből, nyilván nem fogja átérezni, hogy jelen van az Isten az életében. Talán hiányzik maga a hit. Néha elszólják magukat az emberek. Általában azt tapasztalom, hogy igyekeznek az emberek nem elszólni magukat, amikor lelkészekkel beszélnek, de azért időnként sikerül az elszólás, amikor úgy valaki úgy belefeledkezik, és csak a másik embert látja bennem, nem pedig a hivatást. Akkor beszélgetünk, most nem csak egy esetről szólok, hanem úgy sokszor előfordult már ez. Beszélgetünk, és akkor jön az elszólás. Örök lakásnak nevezi a sírhelyet. Örök nyugalom helyének a temetőt. Elmegyünk végső nyughelyünkre. És akkor bennem ott van a megdöbbenés, mert ezekről az emberekről azt feltételeztem, hogy hívő emberek, és ott van a megdöbbenés, hogy hát akkor mégsem hisznek a mennyországban. Mégsem hisznek az örök életben? Hát nem Istenhez készülnek, amikor elmennek ebből a földi életből? Nem az Isten országába készülnek, amikor elmennek ebből a földi életből? Hány és hány prédikációnak volt már ez a témája? Testvérek, egy pillanatig sem lesztek a koporsóba. Egy pillanatig sem lesztek a sírba. És nem lesztek ott a saját temetéseteken. Mert amikor mi a temetés szertartását végezzük, akkor már az az ember régen nincs ott. Ott van Isten előtt. Ne mondjátok azt, hogy a végső nyughelyetekre akartok menni. Mert nem lesztek ott egy pillanatig sem. Hiányzik maga a hit a mennyország létezésében, az örök életben? Hát ha nincs ott ez a hit a szívünkben, akkor nyilván a mennynek az előízét sem tudjuk érezni itt ebben a földi életben. Mert nyilván ez logikusan következik belőle, hogy Isten országába kell vágyódnunk, Isten jelenlétébe, az Istennel való örök összekapcsolódásra kell vágyódnunk ahhoz, hogy már itt a Földön átérezzük, hogy jó hozzá tartozni, hogy már hozzá kapcsolódunk most is, már őt érezzük most is. Talán nem ismeri, nem hiszi valaki Isten titkos bölcsességét. Erről beszél végül is az igénk, hogy van a világ bölcsessége, és van itt Isten titkos bölcsessége. Szóval azt mondja Pál apostol, hogy mi nem a világ bölcsességéről beszélünk. Mi a világ bölcsessége? A világ bölcsessége az, hogy tégy jót, és jutalmat kapsz Istentől. Érdemeld ki az üdvösséget. Aztán majd lesz egy mérleg, aztán majd eldől, hogy merre billen a mérleg, majd eldől, hogy mit érdemelsz. Ez a világ bölcsessége. Minden emberek által kitalált vallás erről beszél, erről tud. Akár az iszlám, akár a keleti vallások, akár az ősi vallások, a mostani európai népek ősi vallásai, vagy egyiptomi vallás, vagy primitív vallások, mindenről tud. Ez a világ bölcsessége. De ez csak nagyon emberi bölcsesség. Mert ez a bölcselkedés elfeledkezik arról, hogy a mérleg soha nem billenhet a mi javunkra. Mert bűnös emberek vagyunk. És teszünk ugyan jó dolgokat, de az kevés ahhoz, hogy a mérleget a mi javunkra billentse. Egyedül az Úr Jézus Krisztus a megváltó az, aki a mérlegre állva a mérleget saját maga felé tudja billenteni. És itt jön az örömhír, itt jön az evangélium, hogy ha egyek vagyunk Jézussal, akkor a mi javunkra is billen. Mert ha benne vagyunk az Úr Jézus Krisztusban, és ő mi bennünk van, akkor amikor a mérleg ő felé billen, akkor egyúttal mi felénk is billen. És csak ez az egy lehetőségünk van. Az Úr Jézus Krisztus elfogadása megváltónak. Azt mondja Pál apostol, hogy a világ bölcsességével szemben mi Isten titkos bölcsességét szóljuk. És Isten titkos bölcsessége, ami azért titkos, mert nem értik mások. Csak akinek a Szentlélek kinyilatkoztatja. Csak akinek a Szentlélek a szívében ezt világossá teszi. Senki más nem érti, azért titkos. Isten titkos bölcsessége az, hogy a kereszt a megoldás. Jézus a megoldás. Olyan érdekes, a 8. versben azt írja Pál apostol, hogy ezt, mármint a titkos bölcsességet, e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel. Mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Ezen sokat gondolkoztam, hogy mit jelent ez a dolog, hogy e világ fejedelmei nem feszítették volna meg Jézust, ha tudták volna, ha ismerték volna ezt a titkos bölcsességet. És arra jutottam, hogy nyilván, valószínűleg itt szellemi fejedelemségekről van szó. E világ fejedelmei a sátán angyalai. Azért merem ezt mondani, mert Pál apostol máskor is hivatkozik erre, és más igehely is van, ami arról szól, hogy Pál apostol fejedelemségeknek nevezi ezeket a gonosz szellemi hatalmasságokat. Úgyhogy valószínűleg itt is erre gondol, hogy e világ fejedelmei, vagyis a gonosz nem igyekezett volna azon, hogy Jézus meghalljon, hogy elpusztuljon, hogy kiirtasson a földön élők közül, hanem hogyha rájött volna, ha rájöttek volna e világ fejedelmei, hogy mi Isten titkos terve, akkor feltétlenül meg akarták volna akadályozni azt, hogy Jézus meghaljon a kereszten, és megváltson bennünket az ő szenvedésével és kereszt halálával. Aztán azt is olvassuk még itt Pál apostolnál, hogy Isten öröktől fogva elrendelte ezeket a dolgokat. És elgondolkoztam rajta, hogy mennyire csodálatos a mi Istenünk, mennyire kegyelmes, és mennyire nagyon szeret, és mennyire az a szívügye, hogy minket magához öleljen, és minket megmentsen az örök haláltól, a kárhozattól, a pokoltól. Belegondoltunk már abba, amikor olvasgattuk, Mózes első könyvének a harmadik fejezetét, hogy Isten a bűnbeesés után először kihirdeti a kegyelmet, és utána az ítéletet. Ez nem logikus. Emberi logika szerint először az ítéletet kell kihirdetni, és utána a kegyelmet. Tehát az így szokott lenni az emberi világban, hogy valakit elítélnek, aztán esetleg a köztársasági elnök megkegyelmez az illetőnek, vagy a régi korokban a király az elítéltet megkegyelmezhetett. De olyan, hogy kihirdetti először a kegyelmet, és utána az ítéletet, számomra az bizonyítja, hogy mennyire kegyelmes az Isten hozzánk. Mire gondolok? Ugye először azt mondja Isten a kígyónak, aki az ördögöt jelképezi a történetbe, hogy lesz az asszonynak egy utódja, aki a fejedet tapossa. Tehát azt mondja Isten, hogy ember, lesz megoldás, visszakerülsz hozzám. Jön majd az asszony utódja, jön majd a megváltó, aki legyőzi az ördögöt, legyőzi a bűnt, legyőzi a halált. És te újra hozzám tartozhatsz. És te újra jöhetsz hozzám az Édenbe, az én országomba. Aztán persze utána felsorolja Isten azt is, hogy fájdalmakba lesz részed, fáradtsággal élsz a munkádból, az arcverejtékéről szól, a házasság megromlásáról szól, a test haláláról visszatérsz a porba. Persze a bűn magával hozza ezeket a dolgokat. Úgyhogy van ítélet is, de milyen csodálatos az, hogy az ítélet előtt hirdeti meg a kegyelmet. Ember, visszajöhetsz hozzám. Ember, van megoldás. Ember, bejuthatsz az én országomba, ahol ott van az igazi öröm, az igazi boldogság. Nem itt a földön, azokban a pici dolgokban, amit te jónak ítélsz meg, egy-két perc boldogság, az igazi öröm, az igazi békesség, az igazi boldogság ott az Isten országában, mert ott van az Istennel való teljes közösség. És valamit ebből megérezhetünk itt a földi életünkben, ha tényleg ő neki adjuk magunkat. Ha tényleg elfogadjuk az Úr Jézus Krisztus megváltását, amit értünk lett a kereszten. Ha tényleg őt hívjuk be a szívünkbe, az életünkbe. Ha komolyan vesszük az ő igéjét, ha komolyan vesszük az ő hozzávaló tartozást, akkor megadja nekünk pluszban azt az ajándékot, hogy megérezhetjük az ő jelenlétét. Átélhetjük az ő valóságát. Amen. Imádkozzunk. Uram, te látod kinek-kinek a szívét, kinek arra van szüksége, hogy a hitét megerősítsed, a reménységét feléleszted, kinek arra van szüksége, hogy egyáltalán legyen hite, és te megajándékozz ezzel a hittel. Uram, te könyörülj meg rajtunk. Te töltsd be bennünket a te szent lelkeddel, hogy megértsük a te titkos bölcsességedet. Megértsük ezt az elrejtett bölcsességet, hogy az Úr Jézus által lehet üdvözülni. És nincs más lehetőség, nincs más út a te hozzád való tartozásra, csak az, hogyha Jézust elfogadjuk. Uram, add meg, hogy megértsük, és elfogadjuk ezt a titkos bölcsességet. Amen.